Elég néked az én kegyelmem, mondja az Úr. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, Isten tiszteletünket kezdjük a 188. számú ének eléneklésével az Eke énekes könyvből.
Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr, imádságot életem Istenéhez. Isten sokszor és sokféleképpen szólott az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben pedig szólott nekünk az ő fia által. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Uram, én csak kárhozatot érdemlek számtalan bűnömért, de te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Légy hozzám irgalmas, adj igaz megtérést és erős szívet, hogy igéd szerint élhessek. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy igédet adod elénk, amely bátorít, vigasztal és utat mutat számunkra. Kérünk, tégy minket bölcsé szent lelked erejével, hogy ne csak hallgassuk beszédedet, hanem meg is cselekedjük. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra, 60. vasárnapjára felolvasásra rendelt. Azt az igét, amely megírva találunk Lukács evangéliumának 8. fejezetében, a 4-től a 15. versig. Amikor nagy sokaság jött össze azokból is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, ezt mondta nekik példázatban. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik maga útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kinőtt, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnőtt, százszoros termést hozott. Majd emelt hangon hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Ekkor megkérdezték tőle tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta. Nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássák, és akik hallják, ne értsék. A példázat pedig ezt jelenti. A mag az Isten igéje. Akiknél az út félre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Akiknél a sziklás földre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem engedik, hogy gyökeret verjen bennük. Ezek hisznek egy ideig, a megpróbáltatás idején pedig elpártolnak. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt bennük, és nem érlelnek termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Áldjuk és magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrunkban,
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Isten tiszteletünket folytassuk a 266-os ének eléneklésével. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai nap igehirdetési alapigéjét, úgy, ahogy megírva találjuk Pál korintusiakhoz írott második levelének 12. fejezetében, az első 10 versben a következőképpen. Dicsekednem kell, habár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban. 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania.
ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék. De mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Míg a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ez Isten igéje. Erőtlenségek, nehézségek, kísértések, próbák, szenvedések, nyomorúságok. Nem szeretjük, ha jelen vannak az életünkben. Szeretnénk elkerülni az ilyen helyzeteket. Isten mégis sokszor megengedi, hogy szembesüljünk ezekkel a negatív fogalmakkal, hogy nehézségeket és a nehézségekben erőtlenségeket tapasztaljunk, vagy próbákon menjünk keresztül. Az Úrnak mindig valamilyen célja van azzal, hogyha ilyen helyzetekbe visz bennünket. Célja lehet például az, hogyha eltávolodtunk tőle, akkor újra közel vonjon bennünket magához. Sokszor észre sem vesszük, hogy nem jó a kapcsolatunk Istennel, ezért fel kell bennünket ébresztenie az álomból. Ehhez használhat nehézségeket vagy erőtlenségeket. Mielőtt hanga megszületett, az életem békés pályán futott, úgy éreztem, hogy minden rendben van körülöttem. Aztán, amikor ő megszületett, és szembesülnöm kellett azzal, hogy mennyire erőtlen vagyok, hogy mennyire rászorulok az Úrra, akkor egészen megváltozott az életem. A fáradtság, a tanácstalanság teljesen összetört. Az Istenhez fordultam segítségért. Hanga nagyon szeretett hosszúkat aludni a babakocsiban, ezért amikor sétálgattam, folyamatosan az Úrral beszélgettem. Eleinte nagyon haragudtam rá, hogy miért is vitt ennyire nehéz helyzetbe, hogy úgy éreztem, az egész családunk rá fog menni, és tudtam, hogy az ő akarata, de mégis sokszor haragot éreztem magamban. Aztán persze máshoz nem mehettem segítségért, egyedül ő hozzá, és rengeteget beszélgettem vele. Ez alatt az idő alatt talán többet, mint előtte egy egész év alatt. Rengeteg igét juttatott az eszembe. Ilyen volt például az első Királyok 19. fejezete, amikor Illés nehézségekbe kerül. Leül egy rekettye bokor alá, és meghalni kíván. Így szól: elég most már, Uram, vedd el életemet. Azután lefeküdt és elaludt. Hát én is valami hasonlót éreztem. Legszívesebben leültem volna egy rekettye bokor alá, és ott lefeküdtem volna, és vedd el, Uram, vedd el az életemet, nem is szeretném tovább csinálni. De olyan jó, hogy az igének, ennek a történetnek nem ez a vége, hanem így olvassuk. Az Úr angyala fölkeltette, enni és inni adott neki, és így szólt: kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. És engem is átsegített a legnehezebb helyzeteken is. És nagyon fontossá vált számomra az Úrral való kapcsolat, a rendszeres elcsendesedés, az imádság, az igeolvasás. Ezért hálás lehetek ezért a nehéz helyzetért. Amikor átéljük ezeket az erőtlenségeket vagy próbákat, akkor nem biztos, hogy azonnal betölt bennünket a hála érzése, mint ahogy a zsidókhoz írt levélben is olvashatjuk. Az első pillanatban ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Tehát utólag, mikor visszatekintünk ezekre a helyzetekre, és meglátjuk, hogy Isten azt a célt, amit szeretett volna, elérte az életünkben, akkor dicsőítjük őt. Olyan is van, hogy a kapcsolatunk teljesen rendben van Istennel, szoros, és mégis nehézségekbe, próbába kerülünk. Az Úr a növekedésünket munkálja. Megtérésünk után elindulunk egy úton, amin Isten folyamatosan metszeget, tanít és formál bennünket, Krisztushoz szeretne hasonlóvá tenni. De ez nem könnyű folyamat, fájdalmakkal jár. Sok mindenre megtaníthat bennünket az Isten a próbákon keresztül. Én csak hármat emeltem ki, ami ugye a saját életemmel kapcsolatban eszembe jutott. Az első az a bizalom. Mózes második könyvének 16. fejezetében azt olvassuk, hogy a zúgolódó Izrael Istentől húst és kenyeret kapott fürjek és manna formájában a pusztában. Mózes figyelmeztette őket, hogy szedjen mindenki aznapra valót, de másnapra ne hagyjanak belőle. És mégis voltak, akik szedtek másnapra valót is, de az megkukacosodott is, megbüdösödött. És úgy elgondolkoztam, hogy sokszor mi is ilyenek vagyunk. Már azt nem hisszük el Istennek, hogy a másnapra való is meg lesz. Szeretünk két lábbal állni a talajon, nem szeretünk rászorulni senkire. Még Istenre sem. És az Úr sokszor megengedi, hogy akár anyagi nehézségekbe kerülhessünk. Elveszítsük megélhetésünket. Próbálja megtanítani nekünk azt, hogy bíznunk kell benne. Annyi jelét adta már az életünk során, hogy ő érdemes a mi bizalmunkra. Sok mindenben megbízunk. Megbízunk az orvosban, hogy helyes diagnózist állít fel. Megbízunk az intézményekben, a társadalomban, az államban. De Istenben, aki mindezek fölött áll, és aki mindezeket a kezében tartja és irányítja, benne sokszor nem. A zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 35. verse így biztat bennünket. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Taníthat az Úr nehézségeken keresztül türelemre. Talán ezt a legnehezebb megtanulni. A mai világban minden azonnal rendelkezésre áll. Próbáljuk minimálisra szorítani a várakozási időt. Nem szeretünk várni. Szaladunk, rohanunk, és toporzékolunk, hogyha valami megállít. Amikor Istentől is szeretnénk valamit, azt is azonnal akarjuk. Nem a jövő évben, sőt nem is a jövő héten, hanem most azonnal. Pedig az Úr sokszor várakoztat bennünket, és türelemre tanít. Van olyan, hogy megígér nekünk valamit, de azt nem mondja, hogy azonnal be is teljesíti. Habakuk könyvének 2. fejezetében így olvassuk. Eldöntött dolog már, amiről kijelentést kaptál. Hamarosan célhoz ér, és nem okoz csalódást. Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Oka van annak, hogyha várni kell valamire. Amellett, hogy türelmet tanulunk, talán jobban is fogjuk értékelni azt, amire sokat vártunk, és megkapjuk az Úrtól. Az Úr bennünket nehézségeken és próbákon keresztül álhatatosságra is taníthat. Álhatatosan ragaszkodni Istenhez minden körülmények között, és ahhoz, amire ő bennünket elhívott és elküldött. Mint például Jób, akinek semmije nem maradt, de az Urat nem tagadta meg. Vagy Dániel, aki akkor is imádkozott az Úrhoz, amikor azt királyi rendelet tiltotta, és az oroszlánok vermébe került miatta. Hiával vagyunk az álhatatosságnak. Örömmel ragaszkodunk az Úrhoz, és rendülettel indulunk, mikor küld, amikor ez semmibe sem kerül. De megtántorodunk, amikor nehézségekbe ütközünk. Ezeket már nem vállaljuk sokszor az Úrért. Semmiet. Még meg sem történt, csak vélt szenvedések is megtántorítanak. A munkahelyemen történt az, hogy egy beszélgetésben voltunk a kollégákkal, és annyira indította az Úr, hogy el kellene mondani, hogy neki mi a véleménye erről a helyzetről, és akkor egyből visszatántorodtam, mit fognak hozzászólni. Nem is történt még semmi. Még nem tudtam, mit fognak hozzászólni, de ez a vélt szenvedés, vagy ez a vélt nehézség, hogy majd talán kinevetnek, vagy megromlik a kapcsolatunk, már ez elég volt ahhoz, hogy visszatántorodjak. Ha már ezeket a vélt dolgokat sem vállaljuk Istenért, akkor hogyan nézünk szembe valódi nehézségekkel? Krisztushoz hasonlóvá válni, az ő álhatatosságával bírni. Pál sok gondolatában bíztat bennünket álhatatosságra. Például a Kolossékhoz írott levélben. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Nem vagyunk hajlandók nehézséget vállalni az Úrért. Azt mondja nekünk Isten. Rendszeres csendességre lenne szükséged, és mivel ismerlek, tudom, hogy számodra a korai reggeli órák lennének erre a legmegfelelőbbek. És sokszor mi a válaszunk? Hát én nem kelek fel korán. Vagy azt mondja az Úr, el kellene menned erre a csendes hétre, hogy találkozzunk, hogy beszélgessünk. És mi a válaszunk? Hát az pénzbe kerül, nekem arra nem jut. Vagy Isten szent lelke indít, hívd el ezt az embert a csendes napra. És mi lehet a válaszunk? Hát vele évek óta nem beszélek. Haragban vagyunk, én nem alázkodom meg. Jézus Krisztus a halált is vállalta érettünk, és mi a legkisebb nehézségekben is visszatántorodunk. Nagyon sokat kell még tisztulnunk a kohóban, hogy kiformálódhassunk bennünk a Krisztus álhatatossága. De az erőtlenség célja lehet az, ami Pálnál is, így olvassuk, hogy el ne bizakodjam. Szoros a kapcsolatom Istennel, hűségesen szolgálom. Ahogy Pál mondja, a kinyilatkoztatások különleges nagyságával rendelkezhetem, az Isten próbál megúvni az elbizakodottságtól, a felfuvalkodottságtól. Sokszor hallunk olyan szolgálókról, akik Isten nagyon hasznos eszközei voltak, hűségesen szolgálták őt, keresettek, vagy idézőjelben véve sikeresek lettek, és a dicsőség a fejükbe szállt. Gőgössé váltak, és így alkalmatlanná lettek a szolgálatra. Mondok erre egy példát. Elhívnak egy neves igehirdetőt egy egészen pici faluba igét hirdetni. Hát én a Deák téren szolgálok, én oda nem megyek. Vagy megérkezik valahova Biblia órát tartani valaki, hát én a Biblia órát tartom, nem érendezem be a termet. Nem esünk mi is sokszor ebbe a bűnbe. Úgy érezzük, olyan messze áll tőlünk a felfuvalkodottság vagy az elbizakodottság, de ha ezekhez hasonlók jelen vannak az életünkben, ha már nincs elég alázatunk, akár a legkisebbnek vélt szolgálatot is elvégezni, akkor jelen van az életünkben. És akkor ne csodálkozzunk, hogyha több is adatik a testünkbe, hogy gyötörjön. Azt olvassuk az igében, hogy Pál háromszor kérte az Urat, hogy távozzék el tőle ez a több is. Kérések. Jó lenne egy kicsi megvizsgálni a kéréseinket. Az imádságaink sokszor legnagyobb részét ezek teszik ki, ezért nem mindegy, hogy mit és hogyan kérünk az Úrtól. Maga Jézus bíztat bennünket, ahogy a Máté evangéliumának 7. fejezetében is olvassuk. Kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik nektek. Vagy János evangéliumában is. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Tehát bátran kérhetünk az Úrtól. De mit? Sokszor olyan dolgokért szoktunk imádkozni, amik kérés nélkül is jelen vannak az életünkben. Például légy velem, vagy légy velünk, Uram. De hát nem azt olvassuk Máté evangéliumában, hogy és íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Vagy kérjük az Urat, vigyázz rám, vagy vigyázz ránk ebben a helyzetben. Az igében pedig így olvassuk, Ézsaiás könyvében például. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok. És ha folyókon, azok nem sodornak el. Vagy a 121. Zsoltárban. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Vagy sokszor olyan dolgokat kérünk, amik arra irányulnak, hogy nekünk jó dolgunk legyen. Röviden talán így lehetne összefoglalni. Uram, őrizd meg a betegségektől, az anyagi nehézségektől, a tragédiáktól, a szenvedésektől, a fájdalmaktól, a próbáktól, valójában mindentől, és kényelmes, boldog, kielégítő, problémáktól mentes életet adj nekem. Mennyire ismerünk magunkra? A kérésekkel kapcsolatban érdemes két dolgot átgondolni. Az egyik az, hogy Jézus, aki a mi példaképünk, mit kért az atyától, a másik pedig az, hogy mire bíztat bennünket, hogy mit kérjünk az atyától. Én Jézusnak két imádságát vizsgáltam, mikor ezen elgondolkodtam. Az egyik az általa tanított imádsága, mi atyánk, a másik pedig az ő főpapi imádsága. A mi atyánkban azt olvassuk, hogy Jézus azt kéri, hogy legyen meg a te akaratod. Tudja, hogy mi áll előtte. Tudja, hogy milyen szenvedések és nyomorúságok várnak rá, és még a Gecsemáné kertben is úgy imádkozik, hogy mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Egy példa jutott ezzel kapcsolatban eszembe, lehet, hogy vannak, akik ismerik már, ez a papírlapnak a példája. Hogy sokszor úgy állunk Isten elé a kéréseinkkel, mintha lenne a kezünkben egy A4-es papírlap, azt teleírjuk, hogy én mit szeretnék, aztán ugyan nyújtjuk az Úrhoz, hogy Uram, írd alá. Pedig nem így kellene, hanem venni egy teljesen üres papírlapot, aláírni, és oda nyújtani az Úrnak, hogy Uram, írd rá, amit szeretnél. És lesznek benne nehézségek, és lesznek benne próbák és nyomorúságok, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Jézus a mi atyánkban a mindennapi kenyérért könyörög. És ezen is elgondolkodtam, hogy számomra olyan fontossá vált egy másik ige ezzel kapcsolatban, hogy se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem, adj annyi eledelt, amennyi szükséges. És hogy mennyire csodálatos Jézusnak a kérése. Mert így van. A szegénység azért nem jó, mert akkor beleveszünk sokszor az anyagi terhek, az anyagi nehézségek útvesztőibe. A gazdagság pedig azért nem, mert a pénz szerelme elvonhat bennünket az Úr közeléből. De ha mi mindennapi kenyerünket megadja, hát az pontosan elég. És azt kéri Jézus, hogy szabadíts meg a gonosztól. És érdekes, nem azt kéri, hogy a nehézségektől, a szenvedésektől, a gonosztól. De miért? Mert azt is mondja, hogy ne azoktól féljetek, akik a testet megölik. Mit számít az, de a gonosz, az a lelkünket is bilincsbe vonja. Abtól szabadulásra van szükségünk. Jézus a főpapi imádságában pedig értünk, Isten gyermekeiért könyörög. János evangéliumának 17. fejezetében olvassuk ezt az imádságot, én csak pár verset emelnék ki belőle. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Az egyházért könyörög, hogy ne tudja őket szétszakítani a gonosz, hogy egyek lehessenek, és így Isten dicsőítessék, és valóra válhasson az üdvösség. Említettem, hogy érdemes megvizsgálni, hogy Jézus mire bíztat bennünket, hogy mit kérjünk az atyától. Olvastuk, hogy arra bíztat, hogy kérjetek és adatik nektek. Máté evangéliumának a 7. fejezetében pedig így folytatja. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérnek tőle. Vagy párhuzamosan Lukács evangéliumában így szól, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Kérjük a szent lelket. De miért fontos ez? János evangéliumának 14. fejezete olyan jól összefoglalja. A pártfogó pedig a szent lélek, akit az én nevemben küld az atya, ő megtanít majd titeket mindenre. És eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. A Szentlélek megtanít alázattal elviselni az erőtlenségeket, a nehézségeket, a kényelmetlenségeket. Eszünkbe juttatja, hogy az Úr velünk van, és vigyáz ránk. Így már kérnünk sem kell. Valójában, ha azt kérjük, hogy a Szentlélek töltse be a szívünket, irányítsa gondolatainkat, cselekedeteinket, szavainkat, akkor már nem jutnak eszünkbe önző kérések. És az életünket már nem a saját szemszögünkből, hanem Isten szemszögéből láthatjuk. És mire bíztat még Jézus, mit kérjünk? Máté evangéliumának 9. fejezetének 38. verse. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Kérjük, hogy haladjon az Úr ügye. Hordozzuk a vállunkon azokat az embereket, akik ránk bízattak, vagy szolgáló testvéreinket, hogy minél többen megtalálhassák az üdvösségre vezető utat. Jakab apostol pedig levelének első fejezetében így szól, ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja bölcsességet. Legyen fontos számunkra az, hogy Istennek mi az akarata az életünkben, hogy hozhassunk bölcsen az ő bölcsessége szerint döntéseket, mert akkor az ő útjain járhatunk. És most, hogy megvizsgáltuk a kéréseket, nézzük meg az Úr válaszát. Elég neked az én kegyelmem. Vajon nekünk is elég kellene, hogy legyen az Úr kegyelme? Ha úgy érezzük, hogy számunkra ez kevés, akkor valószínűleg erre a földi életre rendezkedtünk be. Az a fontos számunkra, hogy itt mindenünk meglegyen. Az üdvösséggel, pedig a mennyei hazával keveset törődünk. Pedig Jézus erre bíztat bennünket. Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem törnek be, és nem lopják el. Vagy Pál a Kolossékhoz írt levélben, az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Ha arra tekintenénk, hogy a mennyben örökké Jézussal lehetünk, és ott már nem lesznek próbák, nehézségek, akkor ezek a mostani nyomorúságaink talán eltörpülnének. Csak egy rövid percnek tűnnének, ahogy Pál is írja. Ami pillanatnyi, könnyű szenvedésünk, minden mértéket meghaladó, nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. De nem könnyű a viharos tengeren járva, a hullámok mögött lévő Jézusra tekinteni. Mert a helyzetünket sokszor kilátástalannak és reménytelennek érezzük. Pedig ez az egyetlen megoldás, Jézusra tekinteni. Aki már itt a földön is segíteni tud nekünk, hogy ezeken a próbákon, nehézségeken vagy erőtlenségeken átmehessünk, ott pedig örök üdvösséggel vár bennünket. De hát mire lehet elég a kegyelem? Pál megmondja nekünk Korintosiakhoz írott 2. levelének 9. fejezetének 8. versében. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségesekből jusson minden jó cselekedetre. Kell ennél több, testvérek. Imádkozzunk. Istenünk, olyan hálásak lehetünk neked mindenért. Az életünkben megtapasztalt örömökért ugyanúgy, mint a megtapasztalt erőtlenségekért, vagy nehézségekért, próbákért. Uramat, hogy amikor ezek elérnek bennünket, akkor ne tagadjunk meg téged. Tudjunk te hozzád ragaszkodni, és a te akaratodat keresni ebben is, hogy mi a célod. Ha eltávolodtunk, Uram, vonj újra közel magadhoz bennünket. Ha tanítani szeretnél, segíts, hogy formálódhassunk. Ha elbizakodottak vagyunk, Uram, add, hogy megszabadulhassunk. Segíts, hogy a te kegyelmed elég legyen, Uram, mindenre. Amen. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon Isten tiszteletünket a szokott rendben és időben megtartjuk. Hétközi alkalmaink hétfőn 15 órától asszonykör, kedden 17 órától bibliaóra, itt a gyülekezeti központban, szerdán 9:30-tól Bama-Bama klub. Hirdetem, hogy minden csütörtökön 5 órától 7 óráig angol óra van, akik szívesen tanulnának angol nyelvet, azokat szeretettel várjuk. Előttünk állnak biatorvágyi hetek, női, férfi, házaspári és bibliatanulmányozó hetek. Bátorítom a testvéreket, hogy jelentkezzenek, mert ha Isten indítja őket, akkor az anyagi problémák sem jelenthetnek gondot. A hírlevelünk hátulján találják a testvérek az imádságlistát, hordozzuk szeretettel azokat, akik kérték, hogy legyen az életük a szemünk előtt és a szívünkre helyezve. Van-e esetleg valamilyen hirdetnivaló még?
4 jegyzék ki van függesztve, hogyha valaki gondolja.
A választói névjegyzéket megtekinthetik a testvérek az előtérben. Ha valaki magát nem találja, akkor jelezheti és felkerül, vagy akár fel is írhatja. És március 11-én lesz még a gyülekezeti csendes nap, amit még hirdetek a testvéreknek. Jöjjünk és hívogassunk! Befejezésül pedig énekeljük 207-es számú énekünk első versét a befejező oltári szolgálat előtt. 207-es számú ének. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy felhoztad ránk ezt az új napot. Segíts, hogy megláthassuk, Uram, hogy mennyi mindenért lehetünk hálásak, és ezt elmondhassuk neked. Segíts, Uram, hogy azt tudjuk kérni tőled, amit te szeretnél. Óvj meg bennünket az önző kérésektől. Uram, áld meg az életünket, házasságunkat, gyermeknevelésünket. Segíts, hogy mindenben tudjuk a te akaratodat követni. Adj nekünk bölcsességet, hogy tudjunk szerinted való döntéseket hozni. Uram, könyörgünk egyházadért, ahogy fiad is tette. Segíts, hogy egység lehessen közöttünk, hogy ne szakadjunk szét. Segíts, hogy tudjunk álhatatosan futni abban a szolgálatban, amit ránk bíztál. Hogy tudjunk te hozzád álhatatosan ragaszkodni, akkor is, ha a világ teljesen más diktál. Te látod, Uram, hogy egyházad, a te gyermekeid milyen nehézségekkel szembesülnek. Hogy mennyire beszivárog a világ, Uram, a te gyülekezetedbe. És próbál bennünket is elfordítani attól, amit a te igéd mond. Uram, add, hogy mi is, és vezetőink kitarthassanak a te igéd mellett, hallgathassanak a te szavadra, és ne forduljanak el tőled semmilyen helyzetben. De hadd tegyük a te kezedbe, Uram, a világi vezetőket is, mindazokat, akiknek hatalmat adtál. Uram, add, hogy tudjanak te rád figyelni, hogy megtalálhassanak téged, hiszen akkor szolgálhatnák valóban az épülést, az emberek életét, jólétét, hogyha téged követnének.
De te légy velünk, Urunk, magunk, magánéletünkben is. Te látod, mik azok a bűnök, amelyek te tőled elválasztanak. Mutasd meg ezeket, Uram, és add, hogy megszabadulhassunk belőle. Küldj el bennünket, Uram, szolgálatba. És formálj, taníts. Adj álhatatosságot, hogy semmi el ne tántorítson. És engedd, hogy most a te fiad által tanított imádságban így imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert így az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Isten áldását a 67. Zsoltár második verséből olvasom. Vegyétek az Úr áldását. Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját. És folytassuk, megkezdett rá.
Thank you.